jó estét kívánok! Vissza szeretnék térni egy pár mondattal egy téma, amiről szó volt az előző órán, így is tartozik ez az órához is. Ugye arról volt szó, hogy ugye elvileg a bíróság előtt, tehát elvárható, hogy mindenki az igazat fogja mondani, de ez egy talán egy ilyen morális dolog, de a halahában, a zsidó jogban ez egy szigorú bibliai előírás, mert 2 Mózes 23:7-ben az van írva, hogy tarts magadat távol a gonoszságtól, ami azt jelenti, hogy ez még nem csak azt jelenti, hogy az ember ne hazudjon, mert szeretne többet elérni azzal, hogy nem mondja az igazságot, hanem tarts magadat távol azt jelenti, hogy nem csak nem szabad hazudni, hanem még mellette se szabad állni. És akkor ezt kapcsán említettem egy példát, de nem volt egyértelmű. A halaha úgy szól, hogy ha valaki követel a másiktól bizonyos összeget, a másik pedig tagadja, akkor nincs mit csinálni, neki kell bizonyítania, hogy tartozik, ha nem tudja bizonyítani, akkor nincs követelés. Ez egy alapelv, nagyon fontos alapelv, a mai címe, ha vére alapelája, aki követel, neki kell bizonyítani. Az alperesnek nem kell bizonyítania, hogy nem tartozik, ez nem az, hanem a felperesnek bizonyítani kell, hogy tartozik. Ha ő bizonyítja, akkor fordulunk az alpereshez, és akkor nézzük meg, tud-e bizonyítani, hogy a kifizette már, vagy ilyesmi. Mi van abban az esetben, ha tagadja teljesen, akkor nincs mit csinálni, vagy bizonyítja, vagy nem. Mi van abban az esetben, hogy félig elismeri a követelésnek a felét elismeri, nem pont a fele, a lény egy részét elismeri, ez már bizonyítja, hogy a felperesnek van igaza legalább részben. Ha ez így van, akkor nem tudja csak így tagadni a többi részt. A többi részben a bibliai előírás az, hogy esküt kéne tennie. Ez úgynevezett egy bibliai eskü. Ilyenkor egy szent tárgy a kezében, vagy egy tóra tekercs, vagy egy más szent tárgyat is kell tartani a kezében, és így kell esküt tenni, hogy ő csak a felére tartozik, a többi felére. Egy érdekes előírás van, hogy abban az esetben, hogy már sikerült őt, az alperest hozni olyan helyzetben, neki esküt kell tennie, akkor lehet már rágurítani más esküt is. Ami azt jelenti, mondjuk, hogy sorozatban itt 3 per volt egymás után, az első 2 esetében az alperes tagadta, a felperes nem tudta bizonyítani, akkor így semmivel. Hát akkor vége lett a pernek. Most a 3. perben sikerült olyan helyzet, olyan a követelés, hogy félig elismert. No, félig elismert, akkor már esküt kell tennie. Akkor már lehet rágurítani, ami azt jelenti, mert azt mondja a felperes neki, ha már esküt teszel, akkor tessék ezt itt szélesebben megfogalmazni, hogy tartozak neked ebben az esetben fele, illetve a másik 2 esetében semmit. Azt jelenti, arra külön rávenni őt, hogy tegyen esküvet, nem lehetett, de ha már van egy másik eskü, akkor már lehet hazakötni más dolgokat is, mint egy nagy esküvel belefér. És ez nagyon érdekes, hogy még távoli dolgokat is lehet hazacsatolni. Mi van abban az esetben, hogy a 3. perben valójában tartozik neki 100-at? Most, ha követeli a 100-at, és az illető elismeri, akkor kifizeti. Ha az illető kifizeti, akkor kész. Akkor ezt a harmadik per sikerül elintézni, az a másik kettő még mindig tártalan, mert nincs bizonyítéka. Erre úgy gondolja a felperes, hogy ő nem 100-at fog kérni, követelni, hanem 150. Erre mit fog mondani az felperes? Nem 150, hanem csak 100. Elismerte részben. Akkor nem tudja csak kifizetni a 100-at, hanem kell esküteni, hogy csak 100-at szavazni, és nem 150-et. És így már haza tud csattani a korábbi képet. Ami azt jelenti, hogy ő nem azért követeli a 150-et, mert szeretné megkapni 150-et. Tudja, hogy ez az alperes, alig lehet visszakapni tőle, ami tartozik, ami nem tartozik, biztos, hogy nem fog fizetni. De csak azért követeli a 150-et, mert 100-at el fog ismerni, akkor részben elismerte a követelést, akkor már esküt kell tenni, akkor már haza fog csattolni az előző két ügyet is. Ezt jelenti az, hogy ő hazudik, de nem próbál elérni valamit, olyan pénzhez jutni, ami nem jár neki, hanem csak ezzel próbálja elintézni a korábbi két követelést is, kérjen esküt, mert most mit segít neki az esküt? Mert a hamis esküt egy nagyon súlyos dolog, akkor nem fogja a korábbi két ügyre elmondani az esküt. Ha nem akarja elmondani az esküt, akkor kifizetni kell. Ez az általában az előírás. Amikor követelünk, és jogunk van követelni tőle egy esküt, és az illető azt mondja, nem vállalom az esküt, nem vállalod az esküt, akkor fizes ki. Ez így automatikus. Mert ha tényleg úgy gondolod, igazad van, akkor tessék esküt letenni. Nem akarod, akkor fizes ki. Mi azt mondja, hogy követel 150-et, számít arra, hogy kapni fog 100-at, de közben tisztázni fogja a korábbi két ügyet. Erre is azt mondjuk, hogy tarts magadat távol a hazugságtól, azt mondja, még akkor is, hogy nem egy valódi hazugság, mert nem számítok arra, hogy fogok jutni pénzet. De ez is már olyasmi, ami nem illik, mert hazugság. Igazat nem juttattál volna így se pénzhez, olyan pénzben, ami nem jár neki, de azok elmondta a bíróságon, az illetőt tartani, nekem 150-ben nem tartozott, akkor az már tilos, és a másik eset azt elmondtam, hogy van neki egy tanú, az nem bizonyíték, erre odaállít mellette még valakit, és az alperes azonéz látja, hogy a tanú, mit tudom én, a tanú sorban, a ketten vannak, azt mondja, akkor nincs értelme tagadni. Azt jelenti, ő nem számít arra, hogy a második ember, aki ott áll, tényleg hamisan fog tanúskodni bíróságot. Neki csak ott kell állni, és az alperesnek úgy tűnjen, hogy van két tanú. Mert két tanú az már bizonyíték. Ez se szabad. Miért? Mert tarts magad a távol a hazugságtól. Hiába vállalja, hogy a bíró azt fogja mondani, mondd, az az ember azt tanú, mert azt fogja mondani, hogy nem, én csak itt állok, mert itt jobb a levegő. Ha nem kérdeznek semmit, akkor az alperes arra néz, és látja, hogy ketten vannak. Azt jelenti, ő csak a látszatot akarja kelteni, az is tilos. Mi azt jelenti, bíróságon okoskodni, nem csak bíróságon, de itt konkrét a bíróságon szól, nem szabad okoskodni, nem szabad úgy felépíteni a követelést, hogy jobban járjon, még akkor is, ha nem jobban, mint a valóság, de jobban, mint amit a jog megengedte volna. Neki az mind tilos. Most ez alapján menjünk a következő lépéshez, ami ebből adódik, hogy ha mindenképpen, amit ő elmond, az nem csak egy lehetséges verzió, hanem minden, ami elhangzik, az valóság. Ha valóság, akkor nincs arra lehetőség, arra azt mondja az alperes, a felperes követel tőlem 1000 forintot, erre két verzió van. Egyik, soha nem vettem fel tőle kölcsön, kettő, ha felvettem, akkor ki is fizette. Most jogilag, ez tényleg két verzió, két lehetséges választ, amit lehet arra a felfeles állításával szemben állítani. Igen, de ez nem most egy szimpózium, és ahol jogászok összeültek, milyen lehetőségek vannak. A bíróság előtt nem lehetséges válaszokat mondjuk el, hanem mindig valóságot. Ha ő két dolgot mondott, ezeket az ellenmondásos, akkor ez problémás. Van olyan jogrendszerben, ahol azt mondja, tessék, két lehetséges válasz, akkor most a felfelesnek kell foglalkozni mind a két lehetséges teóriát, amit az alperes felállított. A halakában olyan nincs felállított stratégia, ő valóságot mond el. Most mi van abban az esetben, ha tényleg ide állított? Azt mondja, egy, nem vettem fel kölcsön, kettőt, ha felvettem, akkor már ki is fizetem. Erre rá a felperes hoz bizonyítékot, tanú, okmány, hogy ő mégis felvette a kölcsön. Erre azt mondja az alperes, várjunk, még megvan a második lehetőség, amit én mondtam, hogy ha felvettem, akkor már ki is fizetem. Erre azt mondja, halakha olyan nincs. Ő állított egy állítást, nem vett fel kölcsön. Kiderült, hogy hazudott. Ha kiderült, hogy hazudott, akkor ez az ember le van pecsételve, hogy ő hazudik most. Utána már bármit állít, azt mondja, igen, de ha felvettem, akkor már ki is fizetem elnézést, azt mondja, ez elveszítette a hitelet. Miért? Mert mi azt mondjuk, hogy minden, amit ő állít, az valóság. Akkor ő azt mondja, hogy valótlan állított, akkor ő le van pecsételve. Sőt, még akkor is, ha a felperes még nem bizonyította be. Maga az, hogy azt mondja, nem vettem fel kölcsönt, illetve kifizettem. Ez már, mondja a Rasz, a Bénu Asher, azt mondja, ez már maga bizonyítja, hogy ez hazudik, mert nem lehet két ellenkező állítást állítani. Akkor ez már is bizonyíték, hogy itt valami nem stimmel. Még mi előtt a felperes bizonyította az első állítására, hogy hazudik. Például egy konkrét eset, amiről szó volt, ez már 700 éves ez az eset, hogy egy házat át kellett adni egy zálogként. Most a zálog az nem, ugye ma a zálog azt jelenti, hogy ugye telekönyvbe kerül széljegyzetre. A zálog régen ugye nem volt telekem, azt jelenti, hogy át kellett adni a másik, a kölcsönadónak, addig, ameddig nincs kifizetve. Visszakapja, azt mondja, uppa, hiányzik itt egy elválasztó fal, ilyesmi. Erre azt mondja a kölcsönadó, én soha nem kaptam ezt falat. Egyébként én soha nem vállaltam volna a felelősséget erre a falra. Azt mondta arra, hogy már is hazudik. Mit jelent ez a két verzió? Nem volt itt fal, de ha lett volna a fal, akkor se vállaltam volna a felelősséget. Érti? És az nem része az ez állognak. Eltűnt, az nem része az én. Én nem vállaltam volna. Olyan nincs. Mivel két ellenkező állítást állított, ez már a legjobb bizonyíték, hogy itt a dolog nem stimmel. Ehhez majd vissza fogunk térni további részletekkel, hogy most mikor igen, mikor nem, elfogadjuk egy másik verziót, stb. Most, előbb egy másik dologról kell beszélni. Az pedig, hogy előírás az, hogy az alperes és a felperesnek nagyon világosan, részletesen kell elmondani azt, amit akarnak elmondani. És nem azért, mert ha egy kicsit homályos, tömören fogalmaz, akkor talán hazudik, hanem még ennél sokkal nagyobb probléma lehet, ha nem részletezés, nem fejti ki jól, hogy pontosan hogy képzeli el, akkor talán azt hiszi, hogy tartozik neki, de valójában, hogy ez alapján még nem tartozik. Például, mondja a Sohan Áruh. A felperes bíróságon követel az alperestől 1000 forintot. Azt mondja, bíróság, alperes úr, tartozik nekem 1000 forintot, kérem a bíróságot, hogy szóljon neki, fizessen ki. Erre azt mondja a bíróság, várjál, mit jelent tartozik, hogy tartozik? Lehet, hogy úgy tartozik, mert kölcsön adtál neki, és még nem fizette ki. Lehet, hogy őrzésre adtál neki valamit, és még nem adta vissza. Lehet, hogy valami kárt okozott neked, és kártérítéssel tartozik. Azért fontos részlet, mondd meg még verzió, és aztán elmond még verzió, akkor mondd el pontosan, mit tört, mikor adtál neki, mennyit adtál. Miért? Nehogy úgy gondoljon, hogy fuha, úgy történt kár, amikor ő arrafele járt, ha ő arrafele járt, akkor ő okozta a kárt, akkor most neki kell fizetni, és az, hogy ő arrafele járt, az vagy igen, vagy nem, ő okozta a kárt, vagy igen, vagy nem, ezt még tisztázni kell. De ő már úgy adja elő, ő tartozik nekem 1000 forintot, kérem, hogy fizessenek vissza. Így nem lehet, részletezni kell, és pontosan kifejteni, milyen körülmények között, hogy jött létre ez a tartozás. Ugyanitt fordítva. Az alperes, a felperes részletesen elmondta a követelését, erre rá sor kerül az alperesre. Az alperes azt mondja, kedves, tiszta bíróság, azt szeretném bejelenteni, hogy én nem tartozok neki. Pont. Ennyit, amit akartam volna még hozzáfűzni ebben a témában. Mit jelent az, hogy nem tartozott. Akkor megint nem fejtette ki pontosan, mit érte azzal, hogy nem tartozik. Azért nem tartozik, mert soha nem vette fel kölcsön, azért nem tartozik, mert már kifizette, mert itt is lehet az, talán azt hiszi, hogy ő nem tartozik, de valójában tartozik. És erre még a Suhanára hazatesz, mi van abban az esetben, ha a felperes, de a halperes egy nagy tudású bölcs? Hát nem lehet azt mondani, talán azt hiszi, hogy tartozik, de nem ismeri a törvényt, ebben az esetben nem tartozik az ember. Azt mondja a bíróság az illetőnek, nem, semmit nem fogsz veszíteni azzal, ha részletezni fogsz. Ami azt jelenti, ez mindenképpen jó, ha részletezi, és nem kell, bízunk benne, hogy ő tudja. Így nem lehetett pert levezetni. Pert úgy kell levezetni, hogy egyértelmű legyen, hogy a bíróság is legyen meggyőződve, tényleg hogy tartozik neki, ha ez így is így történt. Ugye az maga az a vita tárgy, hogy így történt, vagy nem így. De az a legalább bíróság tudjon, hogy az ő állítása szerint így is így történt, és emiatt tartozik neki. Milyennek a forrása? Sokan elkezdték írni, milyennek a forrása? A Talmudban nem találunk ezt így elmondva a peres felekre. Hanem a Talmud ezt mondja el a tanukra. Ugye a felperes szeretne bemutatni, követele bizonyos összeget, két tanúja van. No, sor kerül a tanúra, akar a tanú azt mondja, igen, tanúskodok, hogy az illető tartozik. Erre azt mondja a Talmud, hát nem elég. És a bíróság azt mondja, hogy mondd meg nekünk, hogy honnan tudod, hogy ő tartozik. Hogy jött létre ez a tartozás? És nem elég az ő állítása, mert megint talán azt hiszi, ha ő látod ezt is, emiatt azt hiszi, hogy tartozik, valójában nem tartozik. Most, a tanú az csak egy harmadik személy, aki nem érintett az egészben. Ha neki kell részletezni az ő tanúsága alatt, hogy pontosan, hogy képzeli el az, hogy tartozik, vagy nem tartozik, akkor annál is inkább, hogy maga a peres feleknek mindenképpen részletezniük kell ezt, hogy illető tartozik nekem, akkor részletezni, mert ezen is ezen a napon így is így történt, és emiatt ő tartozik nekem. Vagy másik azt mondja, én nem tartozik, mert ezen is ezen a napon nem így történt, vagy már kifizettem, vagy másképp. Az nem egyértelmű, hogy mennyire ragaszkodik a bíróság ehhez, hogy részletezni kell. Azt jelenti, hogy addig, ameddig nem részletezi, akkor nem is tárgyalnak az ügyet. De ha már valami miatt nem kértek tőle részletezést, és már az alperes válaszolt rá, akkor már nem térünk rá vissza, hogy mindenképpen az része a pernek, másképpen nem lehet foglalkozni semmivel, mert hiába már az alperes már válaszolt rá, még mindig azt mondjuk, várjuk, valami elmaradt, az a felperes nem részlet ezt, a, hogy pontosan ő hogy látja az egészet. Ez nem egyértelmű, de mindenképpen az a dalag alapja az, az világos, hogy mindenképpen a, nem lehet itt levezetni a per, csak akkor a felperes részletesen elmondja, miért miért állítja az, hogy az alperes tartozik, és az alperesnek részletesen el kell mondani, hogy miért gondolja az, hogy nem tartozik. Mondja a Shulchan Aruch. Mi van abban az esetben, hogy a bíróság kéri tőle, fessék részletezni, és ő nem akar részletezni. Ennyit akartam mondani, én többet nem akartam mondani. De nem elég részletes. Ennyit akartam mondani. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, hát ez már bizonyíték annak, hogy, itt, hogy nincs igaza. Kivéve, ha a bíróság azt látja, hogy nem azért nem akar részletezni, mert nem akarja elmondani a valóságot, hanem azért nem akar még hazaszólni, mert nem tud többet ennél mondani. Ő csak azt mondja, én nem tartozok. Jó, ha ő nem állít valamit ellenkezni, akkor most először kell érteni, tényleg a felveles tudja bizonyítani, alátámasztani az ő állításainak, és aztán nézzük meg, ez a pernak a lényege. Az egész probléma, ami miatt kellene részletezni, az nem azért, mert a per nélkül nem mehet, csak ne legyen az, hogy valaki tagadni fog valamit, vagy nem fog elmondani egy lényeges információt. Azt jelenti, ha ő azért nem részletezi, mert vissza akarja tartani bizonyos információt, ezt nem lehet engedni. De ha nincs más információ, akkor azzal kell dolgozni, mint ami van. Egy másik eset, szintén a rossz, hogy a felperes követel az alperestől, adja vissza neki egy tárgyat, amit ő őrzésre hagyott az alperesnek. Erre az alperes azt mondja, hogy nem olyan egyszerű, mert a felperes megígérte, tartozik nekem egy valami üzletileg tartozik nekem körülbelül annyi, amennyi ennek a tárgynak az értéke, ezért azt nem fizette ki, ezért én nem adok vissza a tárgyat, és aztán most menjek követelni tőle a fizetés, akkor itt akkor nem adok vissza, akkor megtartom azt a tárgyat, mint a fizetés. Erre azt mondja a rossz, ez megkérdeztek a rossz, mi a vélemény erről. Azt mondja, nekem nincs véleményem erről, mert addig, ameddig nem részletezte, milyen üzlet, milyen követelés van neki ebből az üzletből, ami miatt akarja megtartani ezt a tárgyat. Ki mondta tényleg annyi az értéke ennek a tárgynak, amelyet ő állítja, ezért azt mondja, addig, ameddig nem tud nagyon konkrétumot állítani, akkor azért nem lehet foglalkozni ezzel. Ha ő elismeri, hogy ez a tárgy nem az övé, akkor azt jelenti, hogy elvileg vissza kell adni. Ha ő azt állítja, hogy valami miért nem kell visszaadni, részletezni kell, aztán alátámasztani, aztán lehet tárgyalni ezt a témát. Nézzük meg egy további részlet. A felperes követel fizetést, az alperes azt mondja, nem tartozok neki. Nem tartozok, azt mondjuk, tessék részletezni, hogy érted az, hogy nem tartozol. Igen, ahogy mondtam előbb, nem vettem fel kölcsön, felvettem, fizetem, ez mind részletezni kell. Mi van az alperes, nem azt mondja, nem tartozok, azt mondja, nem tartozok nekem, mert kifizettem már. Tessék részletezni, hogy KP-vel fizettél, csekkel fizettél, átutalással fizettél. Ez már ilyen részletekben nem kell belemennie. Ő az ő verziója egyértelmű. Hogy én azt állítom, hogy nem tartozok, részletesebb, ugye az nem elég azért állítja, azért nem tartozok, mert kifizettem. Utána már apró kérdésekre az már nem annyira ide tartozik. Mert azt is tudja állítani, hogy nem ér. További részletekre nem emlékszem, de azt biztosan állítom, hogy én már kifizettem neki. Szóval ebben az esetben, ha nem tudja tovább részletezni, azt mondja, nem emlékszik, az nem probléma. A másik oldal viszont, ha a felperes azt mondja, ő tartozik nekem 1000 forintot, részletesebben kölcsön adtam neki. Mikor adta a kölcsön? Már nem emlékszem a részletekre, mondja, az már nem lehet. A követelés az nagyon-nagyon részletesen el kell mondani, azt én nem elég az állítani, hogy tartozik, hanem azt is kell mondani, hogy jött létre ez a tartozás például kölcsönadásból. Az se elég, hanem azt kell mondani, hogy további részleteket. És ő nem tudja mondani, azért elfelejtette. Olyan eset is van, ahol a felperes követel az alperestől a kamatot, amit fizetett neki. Ugye a Bibliában benne van egy pár helyen, hogy ha a zsidó kölcsön ad pénzt egy másik zsidónak, akkor nem szabad kamatot felszámolni neki. Azt mondja, akármennyi pénzről van szó, akármilyen hosszú időre adja, mindig csak annyit szabad visszafizetni, amennyit kapott. 1000 forintot kapott, akkor 1000 forint és 1 forint, az már tilos kifizetni. Csak 1000 forintot szabad kifizetni. Ha pedig mégis felszámolt neki kamatot, és az illető ki is fizette, mert szükség volt a pénzre, és belement ebben, ami egyébként bibliai tilalom, akkor utána, akármikor be tudja perelni, és visszakérni azt a pénzt. Az a neve, a szakmai neve Ribitke cucca. Szerint az a kamat, amit eredetileg megállapodtak az összegben, azt az összeget még akár később lehet visszakövetelni. Most az történt, hogy az alperes azt állít, hogy 5000 forinttal többet fizetett, az volt a kamat, kéri vissza, de hát valahogy nem tudta igazán alátámasztani ezt a követelést, akkor a bíróság azt mondta, hogy sajnos nem lehet ezzel tárgyalni, mert nincs bebizonyítva. Idővel később megint indít egy perc, és azt és mit kért tőle? Megint 5000 forintot. Azt kérde, részleteze. Azt mondja, hát én nem szeretném részletezni, mert ha részletezni fogom, akkor a bíróság bele fog kötni, inkább nem részletezem. Szintén ő azt mondja, hogy vannak itt részletek, ő nem akarja, mert ő nem bízik itt a bíróságban. És akkor megkérdeztek az egyik responsumban, hogy most ilyenkor mi a teendő. Erre az a válasz volt, az egyébként a krakai rabbi is volt, azt mondja, ha nincs részletezve, akkor ez a követelés nem számít követelés. Pláne, hogy itt nem is állítja, azért elfelejtette. Elfelejtette, akkor jó, akkor lehet már vele kezdeni. Indulunk ki abból, hogy tényleg nem tudunk a részleteket. Itt azt mondja, hogy tudja a részleteket, nem szeretne elmondani. Ha nem szeretne elmondani, azt jelenti, akkor erős hiány van. Szintén nagyon erős gyanú van itt, hogy talán nem tartozik neki, és ezért nem akarja elmondani. Pláne a mi esetünkben, hogy pontosan ugyanannyi pénzt követelt tőle múlt héten. Ami azt jelenti, akkor valószínűleg ugyanaz az 5000 forintot követel. Pláne nem 5000, hanem 5430 forintot. És egy héttől később megint 5430 forintot, de nem akarja részletezni, hogy jött létre ez a tartozás. Ez egyértelmű, hogy ez már elveszített pernek a pénzed, amit újra akar kérni. Ha nem részletezte pláne, hogy ilyen gyanús, akkor ki van zárva. Ez az egész per. Az izraeli rabinátusnak a rendeletében 60:1-ben benne van, hogy ugye nagyon fontos, hogy a maguk a peres fele mondjanak el a részleteket a bíróságnak, és csak később segítheti, kiegészítheti az ügyet. Ugye szó volt arról, hogy az ügyvéd az egy ilyen kiegészítés a zsidó jogban, eredetileg nincs benne, és ezért még sok esetben még megmaradt a nyoma annak, hogy az eredeti halacha azt mondja, hogy csak a peresfelek azok, akik felléphetnek, és ezért a peresfel elmondja a történetet, ő az, aki elmondja a részleteket, aztán már az ügyvéd kiegészíti a történetet kicsit, de mindenképpen kötelező neki ezt elmondani. Mi van, amikor ő nem tudja úgy, nem tudja részletezni, arra nem tér ki a rendeletek, de hát az előbb elmondtam, hát az a Shulchan Aruch és a törvényhozók foglalkoztak, de hát a rendeletekben nem megy be ilyen részletekben. Most. Ezeket mond el, és az, hogy pontosan mondjan el, az nagyon fontos, mert lényegében ezen dől el az egész per, és most pedig térünk vissza az, amit előbb beszéltünk, hogy itt nem csak illik és morális, etikus kötelezettség elmondani az igazságot, hanem itt a halakában ez kötelező, először az, mert a Biblia ezt írja, illetve ha ennek nagyon-nagyon súlyos következménye lehet a peres felekre nézve, ha elmondtak az igazságot, vagy nem. Mert, hogy előbb említettem, ha kiderül, hogy nem mondott el az igazat, akkor eleve tudunk már, hogy ő hazudik, és akkor már nem tud semmit állítani. Semmit állítani. Nézzük meg egy Shulchan Aruchi eset. Shulchan Aruch azt mondja, a felperes követel, hogy a 100 ezüst darabot tartozom nekem. Erre az alperes azt mondja, ez soha nem történt. Soha nem történt, azt mondta, azt jelenti, hogy nem csak azt mondja, nem tartozott, ami soha nem történt, azt jelenti, soha nem vettem fel kölcsön. Közben jönnek tanúk, és tanúskodnak, hogy felvettek. Erre azt mondja az alperes, igen ám, az igaz, de azt már kifizettem. Azt jelenti, ő első verziója az volt, soha nem vettem fel kölcsön. Amikor tanúk bizonyították, hogy ez nem fog menni, erre azt mondja, második verzió, mondja az alperes, azt kifizettem. Mert azt mondja a Shulchan Aruch, ő már elismerünk, hogy ő hazudik. Ha ő hazudik, akkor az állítása, mert nem tud állítani semmit, mert nem fogadjuk el, hogy elveszítette a hitelét. Ha ez így van, akkor miben maradunk? Van itt egy felperes, ő azt állítja, hogy az alperes tartozik neki. Két tanú is van, aki bizonyítja, hogy tényleg tartozik neki. Utána már mindegy, mit mond az alperes, már kifizetem, semmit nem fogadjuk el, azt jelenti, hogy eleve elveszítette a pert, és már is ki is kell fizetni. Ilyenkor nem mondunk azt, hogy most az alperesnek még valami pluszban kell bizonyítani, azért, mert az alperes nem tud mondani már semmit. Az alperes elveszítette a hitelét, kész. Nézzük meg részletesen, milyennek a jelentősége. Miről van szó? Ha az alperes akarja tagadni, képes tagadni, azt jelenti, ez egy olyan kölcsön, ami nem írásban történt. Egy szóban megállapodtak, és átadta neki a kölcsön, és egyébként már többször mondtam, hogy a zsidó jog nem követeli a pénzügyi tranzakcióban, hogy legyen két tanú. Tanú nélkül és írás nélkül is érvényes. A tanú azért fontos, hogy ne legyen lehetőség tagadni. De ha a felperesnek ez nem fontos, vagy valami miatt, akkor ugyanígy érvényes. Ami azt jelenti, hogy ugye más jogrendszerben hiába mindketten elismeri, hogy ez itt volt egy ilyen megállapodás, azt mondjuk, mivel nem volt leírva, nem volt tanúval ellátva, akkor az semmit nem ér. A zsidó jogban mindketten elismeri, akkor természetesen érvényes. Ha az egyik tagadja, akkor bizonyítani kell, akkor ez másik dolog, de mindenképpen érvényes. Szóval, az biztos, hogy itt nem volt írás, mert akkor igen, akkor nem tudta volna tagadni. Szóval ez egy szóban állapodtak. Megmondja az felperes, és kéri a pénzét. Most, mit tudott volna az alperes válaszolni erre? Azt tudott volna mondani, igaz, hogy felvettem ezt a kölcsönt, de ezt már kifizettem. gondolja, Ópáros, hú, nem jó dolog, hogy elismerem. Igazad, azt állítom, hogy kifizettem már, de mégis két dolgot állítottam. Egyikben elfogadtam azt az állítást, hogy a kölcsönt felvettem, aztán állítottam, hogy ezt kifizettem. Az nem jó nekem. Mert minek kell elismernem olyasmi, ami nincs leírva. Hibás ez a felfogás. Miért hibás ez a felfogás? Mert hiába elismeri, hogy felvette a kölcsönt, ha azt állítja, hogy kifizette, akkor, nem, akkor kikövetelít, felperes. Felperesnek kell bizonyítania, hogy nem fizette ki. Ezért ő nem jár jobban azzal, hogy ő teljesen tagadja az egészet, mert minden két esetben ugyanaz a következmény, addig pedig a felperes nem tud bizonyítani, addig semmi. Szóval a laikus azt hiszi, hogy jobban jár a teljesen tagad, mintha elismeri, hogy volt egy kölcsön, csak ő kifizette. Valójában nincs különbség. Most, ebben az esetben, mivel ő a jobbik verziót választotta, ugye a jobbik az, hogy én soha nem is vettem fel kölcsön, erre rosszabb lett az helyzete. Miért lett rosszabb a helyzete? Mert most már nem tud semmit állítani. Miért nem tudja semmit állítani? Mert őt kiderítettünk, hogy ő hazudik. Abban, mert ő hazudik, akkor már semmit nem fogadjuk el tőle. Sőt, mi van abban az esetben, hogy ő nem tud semmit állítani? Az alperes azt mondja, én nem mondok semmit, jöjjön két tanú mondani. Erre két tanú beáll, és azt mondja, igen, mi tanúskodunk, hogy az alperes már ki is fizette. No, akkor az alperes maga nem tud állítani semmit, de a két tanú állítja, ki fizette, azt mondja, hogy semmit nem ér ez a tanúskodás. Miért nem ér? Mert azt mondja, a Sulchan Aruch idézi a Talmudot, aki azt mondja, hogy nem vettem fel kölcsön, ebben benne van az is, hogy soha nem fizettem ki. Azt jelenti, hogy a maga az alperes karában már ellentmondott ennek a két tanúnak, amikor ő azt állította, hogy nem vettem fel kölcsön, akkor a mondat vége az, nem vettem fel kölcsön, pláne nem fizettem ki. Azt jelenti, ő állítja az, hogy nem fizettem ki. Erre jön két tanú, és azt mondja, kifizette. Inkább elfogadjuk a saját valamását, mint valaki másnak az állítását. Szóval azzal, hogy ő a laikus ember szemében a jobbik verziót mondott erről, hogy soha nem tartozik, soha nem vette fel a kölcsön, ezzel elveszítette a teljes hitelét, és nem csak elveszítette a teljes hitelét, még akkor is a két tanú jön, és azt mondja, hogy már kifizette, azt sem fogadjuk el, mert azzal, hogy ő azt mondta, hogy nem vettem fel a kölcsön, akkor ő tagadta a két tanút. Még valami, amit veszített az alperes azzal, hogy a idezőjel a jobbik verziót mondott el, a hasznosabbat. Van az olyan alapelv, hogy ha valaki nem hiteles, és ezért nem fogadnána, ezért a bíróság nem fogadna el tőle egy esküt, ebben az esetben átmegy az eskü a másik oldalhoz. Mit jelent? Általában a zsidó jogban, a hallahában az eskü úgy néz ki, hogy az, aki nem akar fizetni, ő teszi le az esküt. Ő teszi le az esküt, hogy nem tartozok semmit. Én abban azt teszem le az esküt, hogy nem tartozok annit, csak kevésebbet. Mindenképpen az eskünek a következménye az, hogy esküzik, hogy nem tartozik. Ugye, ahogy a Talmud mondja, esküt tesz, és nem fizet. A másik fél nem tud ezt használni. De a másik nem, a felperes nem tudja azt mondani a bíróságnak, hogy úgy fogom bizonyítani az állításomat, hogy esküt teszem. Szóval esküt tenni, az így nem megy, hogy teszel az esküt is kérdés. Azt teszi az esküt, aki nem akar fizetni. De kivételes esetben, mikor az alperes nem tud esküt tenni, mert ő nem hiteles, akkor a felperes teszi az esküt, és kapja a pénzt. Most. miért egyáltalán kell esküteni? Ha ő nem egy hiteles ember, akkor miért nem mondjuk az, hogy eleve semmit nem ér, amit ő mondnak a fizesen, azt mondja, várj, ő nem hiteles, azt jelenti, hogy más esetben ő már hazudott. Ha más esetben hazudott olyan súlyosan, hogy a bíróság már őt nem hitelesnek nyilvánítja, akkor ő neki nem hiszünk el, de nincs bizonyítékunk, hogy ő ebben az esetben nem hiteles. Ő egy nem hiteles ember különböző dolgok miatt. Ebben az esetben semmit nem tudunk róla. Ezért, ha ő azt állítja, hogy ő nem tartozik, nem mondjuk, ha ő azt állítja, ez a legjobb bizonyítékunk, ahogy tartozik. Ez nem. Ebben az esetben, ebben az ügyben ő még nem hazudott, ezért ő tud állítani. De nem tudja alátámasztani az állítását az esküvel. Hanem a másik fél a saját állítását alátámasztja esküvel, és kapja a pénzt. Ez abban az esetben, ha ő még nem hazudott, ebben az esetben. Ebben az ügyben. Ha ő már ebben az ügyben hazudott, előbb azt állította, hogy soha nem vett fel kölcsönt, akkor itt ő már hazudott, ezért semmit nem fogadunk el tőle, amit te állít. Ha ez így van, akkor nincs is szükség a felperes neked esküre. Miért tenned esküt? Ő azt állítja, tartozik. Két tanú bizonyítja, hogy igaza van, hogy valamikor adta fel kölcsön. Felperes. Ez a felperesnek az állítása. Az alperes nem tud mondani semmit, ha nem tud mondani semmit, fizessen. Azt jelenti, kétfajta nem hiteles ember van. Aki általában nem hiteles, ő tud állítani valamit a bíróságon, de nem tudja esküvel alá támasztani, akkor a másik fél alá tesz egy ellenkező esküt. Ha ő hazudik ebben az esetben, akkor ő semmit nem állít, amit a felperes mond, az marad, és már fizetni is kell. Más jogrendszerekben inkább, ha valaki egyértelműen hazudott a bíróságon, akkor mit tudom én, van, amikor egy büntetés jár neki, vagy pénzbüntetés, vagy ilyen büntetés. A halakában nem csak büntetés jár, hanem elveszíti teljesen a hitelét, és ezzel elveszítette a pert is. Mert az, hogy az ember a bírósága bármit tud állítani, ez azért, mert abból indulom ki, hogy mindenkinek joga van bármit állítani a bíróságon, és nincs jogunk azt állítani, de hazudik. Ebben az esetben van jogunk azt mondani, de hazudik, és kész, vége. Akkor elveszítette már a pert. De itt ne értsünk félre, az, hogy valaki csak egyszer hazudott bíróságon, mert azt állította, hogy soha nem vette fel a kölcsön, pedig vette a kölcsön, akkor ő nem lett egy nem hiteles ember minden más ügyben is, annál sokkal súlyosabb kellett legyen, amit ő tett, hogy ne hiteles legyen semmiben. Hanem azt mondjuk, ebben az ügyben ő nem hiteles. Ha ebben az ügyben nem tudunk már elfogadni tőle semmit. Más dologban, akkor ő teljesen tiszta lappal leindul. Milyenek a logikája? Ennek a logikája nagyon egyszerű. A logikája azt mondja, hogy figyelj, ketten vannak a bíróságon. Egyik azt mondja a fehér, a másik azt mondja a fekete. Az mindenképpen valaki hazudik. Valaki nem mondja el a valóságot. Szándékosan, nem szándékosan, hibából, mindenképpen. Valaki nem mondja el a valóságot. Ha sikerül nekünk kideríteni, ki az, aki nem mondja el a valóságot, kész. Akkor ebben az esetben mi már tudunk, ki az, aki nem mondja a valóságot. Ez nem jelenti az, hogy ez az ember akárhányszor elő fog fordulni a bíróságon, mindig fog hazudni. Azt még nem lehet tudni. Azt tudunk, hogy ebben az esetben ő hazudik. De erről még kicsit fogunk beszélni arról, hogy azt még az ember tudja finomítani, amit ő mondott. Azt jelenti, elmagyarázza, mire gondolt, az már más. De ha ellenkezőt akar állítani, akkor az már sem. Még egyszer, kövessük ezt a logikát végig. Miért mondjuk az, hogy elveszítette a pert? Mert eleve ketten állítanak valamit, mást állítanak, egyik hazudik, mivel kiderítettünk ki az, aki hazudik, akkor már utána már nincs kérdésünk. Ez csak abban az esetben, hogy valami lényeges dolog van. Nem mondtál az igazat. Egy lényeges dolog van. Ha csak egy mellékes dolog van, mondod valamit, és kiderül, hogy nincs igaza, akkor ez még nem jelenti az, hogy ő teljesen hazudik. Miért? Mert nem lényeges dolog, azt mondja, jaj, arra nem figyeltem, én nem gondolkodtam, mondtam valamit, tehát ez lényegtelen. Például, miről van szó? A feltveres azt mondja, figyelj, te tartod nekem 1000 forintot. Miért tartozol? Mert felvette a kölcsön. Tudod, hol vette fel a kölcsön? Ott álltunk a Kecskeméti utca sarkán, a metronál, ott vette fel a kölcsön. Metronál, Kecskeméti utca, soha nem is jártam arra fele. Szerinti, ad egy jelet, hogy álltunk, hol álltunk, amikor ezt a tranzakciót történt, de erre az alperes azt mondja, én soha nem is járok a Kecskeméten, mindig a másik párhuzamos utcával járok, én nem járok metróval, az egész dolog ki van zárva. Erre felperes talál két tanú, tanúskodik, hogy háromszor is láttak XY Kecskeméti utcán járni, és még ettől a metrónál is volt, szóval hazudok. Erre azt, akkor kiderült, hogy hazudik, igen, erre azt mondjuk nem. Ami a pert írend érinti, azt jelenti a lényeget, arra még nem derül ki semmit. Miért? Mert szemben megy az utcán, erre az utcában, ebben az utcában jár, abban az utcában jár, nem figyel oda, azt jelenti, ha nincs, nem minden dolog olyan tudatos, és olyan dolgok, amit az ember nem csinál tudatosan, arra nem emlékszik. De arra, ami nyelve van, az megfogalmazva, és többször fordul elő ez a talmud különböző összefüggésekben. Miltedől a rám jeléde incse lávadát. Egy dolog, amit az ember nem tudatosan figyelt rá, az arra ő nem tud nyilatkozni. Például, hogy az ember ment az utcán, és látja, történt valami. Történt egy baleset. Ő megáll, figyelt, aztán ő képes tanúskodni, hogy mit, ki hol volt, ki a hibás, amit ő látott. Miért? Mert ő látott, hogy történt egy baleset, feltűnt neki, észrevetted, ez nem mindennapi dolog, odafigyelt és erre tud bizonyoskodni. Mi van abban az esetben, hogy ő nem vett észre semmit? Járt az utcán, minden ment, és később, amikor valami miatt, akkor ő tanúskodik, hogy egy fél évvel ezelőtt látta XY így vagy úgy, hát nem is... Miért figyelt volna oda, az XY jobb lábával járt elő, vagy bal lábával, így vagy úgy. Amit az ember nem figyel, arra nem tudja mondani, hogy arra nem tud tanúskodni. És ha mond valamit, akkor azt mondja, vagy igen, vagy nem. Azt hiszi, hogy így látod, de mivel nem mond egy tudatos dolog. Ezért, az ember csak jár az utcán, lehet, hogy egyszer csak mégis besélyt az a Kecskeméti utcán, mert ez semmi köze. A per szempontjából ez lényegtelen, és ezért nem kell vele foglalkozni. Ami azt jelenti, az, hogy ő azt mondta, hogy soha nem járt a Kecskeméti utcába, lehet, hogy azt hiszi, de ez még nem jelenti az, hogy ő hazudik, amit a per lényegében tartozik, vagy nem tartozik, erről még nem derült ki. Feltételezve úgy, ahogy a tanúk nem arra jöttek tanúskodni, hogy látták, hogy a Kecskeméti utcán fett fel kölcsön. Ők csak akarnak mutatni, hogy ez az ember hazudós. Mert ők láttak őt a Kecskeméti utcán. No, erre azt mondja a bíróság, figyelj, maga, amit a per érinti, van itt tanú, vagy nincs tanú, hogy ez tartozik? Nincs tanú, akkor nincs mi semmi. Te pedig a másik nem hazudós, lényeges dolgok van. Nézzük meg még két esetet. Egyik eset ebben az irányban, a másik eset az ellenkező irányban. A felperes követeled összeget, az alperes azt mondja, hogy én azt már kifizettem, XY látta, hogy kifizettem. Hú, XY látta, tessék, hozd el a tanút, hozd el azt a két embert, aki látta, mert akkor biztos, hogy nincs követelés. Nem tudta őket elhozni, vagy eljöttek, és azt mondtuk, mi jó, voltunk, nem figyel, nem láttunk semmit. Oké, ő azt állította, hogy a kifizető XY látta. Közben ők azt mondanak, hogy ők nem figyeltek semmire, ők nem láttak semmit. Akkor ez lényeges dologban hazudott, vagy nem? Én azt mondanám, hogy igen, ugye? Azt mondta, két tanú látta, és azt mondta, hogy nem. Azt mondja, hogy nem. Allah azt mondja, a Shulchan Aruch azt mondja, hogy ez nem számít lényeges dologban. Miért? Ugye milyen kölcsönről van szó? Egy szóbeli kölcsön. Szóbeli kölcsön esetében nem kell fizetni tanúval. Ha nem kell fizetni tanúval, akkor azt jelenti, az egész tanú, ő azt hitte, hogy XY odafigyelt. Ó, nem figyeld oda? Akkor nem figyeld oda. Mert megint ez egy lényegtelen dolog, mert ez nem volt neki fontos, mert Allah azt mondja, hogy egy szóbeli kölcsön, hogy azt nem kell kifizetni tanúval. Egy írásos kölcsön, az csak tanúval szabad fizetni, mert ha nem, akkor mindig lehet újra követelni, tessék, itt van az okmány. Ezért kell két tanú, aki bizonyítja, hogy az az okmány, ez már érvénytelen. És mivel nem volt ez egy lényeges dolog, ő nem akart profitálni ezzel. Ő nem gondolta, hogy fontos ez neki, akkor nem. Azt hitted, illető figyelt, de nem figyelt, akkor az sem. Nézzük meg egy másik irányba. Követel tőle 1000 forintot, erre azt mondja az altáres, figyelj, én kifizettem neked 2 héttel ezelőtt, krumplit adtam neked, és a krumpli akkor 49 forint volt kilója, és én pedig adtam neked 50 kiló, és közben kérdezett, azon a napon nem ez volt az ár. Azon az napon 34 volt, vagy 62, de nem 49. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, ez már egy lényeges dolog. Miért? Mert ez az egész mondani valója, az egész állításának a lényege. Én krumplival fizettem, mennyi krumplit adtam neked 53 kiló, mert az ára annyi, én kiszámoltam. Akkor ez a lényeges, tehát amikor ő számolta, utána nézett, mennyi az ára, akkor tudta, hogy ez nagyon fontos neki tudni, mennyi az ára. Miért? Mert ettől függ, hogy mennyi krumplit, mert hány kilót kell adni. Közben kiderült, hogy ilyen ár nem volt azon a napon, akkor erre a lényeges dologban hazudott. Erre nem tudja mondani, hogy nem figyelt. Talán 34, talán 52, ez így nem megy. Mert lényeges dolgokat, amit az ember gondolja, hogy profitálni fog tőle, arra emlékszik az ember. Szóval, a lényeg az, hogy olyan dolog, ami lényeges az embernek, és tudja, jelen időben, nem most visszamenőleg, jelen időben tudja, hogy ez neki fontos, akkor ha később másképpen nyilatkozik, és kiderül, hogy nincs igaza, akkor elveszítette a pert. Nem lényeges dolgok, amikor jelen időben az ember azt mondja, nem mindegy, melyik utcában járnak, vagy ilyesmi, akkor és később másképpen nyilatkozik, és kiderül, hogy nincs igaza, azt mondja, bocs, rosszul állítottam. Egy konkrét eset, ami megtörtént, hogy egy ingatlan fölött vita van, és azt szólnak, valaki használja az ingatlan, és azt szólítanak neki, figyelj, az ingatlan nem az a tied, add vissza. Erre azt mondja, az ingatlan az enyém, mert én megvettem. Konkrét eset, 23 évvel ezelőtt megvettem az apósomtól. Van erre nekem adásvételi szerződés, és még van nekem pluszban tanú, aki bizonyítja, hogy 23 éven keresztül én használtam. Szóval nagyon bízik a magában, én megvettem adásvételi szerződésem van, és tanú is. Erre azt mondja, hogy tessék, mutasd meg a szerződésed. Jó, hazamegy, keresi a régi papírok közül, megtalálja. Hoppa. Nem az apósától vette, az após már nem élt, az anyóstól vette, miután az após már meghalt. Akkor hazudod. Megint azt mondjuk, hogy lényegtelen kitől veszi. Az, hogy az övé legyen, az teljesen mindegy, az apóstól veszi, vagy az anyóstól veszi, vagy az idegentől veszi, az idegennek van férje, van felesége, az lényegtelen. Szinte jelen időben, amikor történik az adásvétel megy végbe, nem gondolja, hogy ez most fontos neki, akkor ezzel nem emlékszik. Az, hogy közben kiderül, hogy nem az apostol, hanem az anyostól, no, akkor nem az. Ez még megint olyan dolognak számít, amire az ember nem emlékszik, és emiatt az nem számít. Szóval ezek mind olyan állítások, ugye, hogy ő állított valamit bíróságon, a felpereset megtámadta, és a kérdés, hogy most emiatt veszítette a pert, hogy nem, egyik esetben igen, másik esetben nem. Most nézzünk meg egy másik kérdést. Abban az esetben, ha valamelyik fél állított valamit, és utána szeretné másképpen mondani. Joga van módosítani azt, amit ő korábban mondott. Korábban így állította, most másképpen állítja. Ugye elvileg a bíró, hát a végén fog dönteni. Mikor minden elhangzott, akkor fog dönteni. Akkor elvileg azt kéne mondani, hogy várjál, az utolsó állítását kell figyelembe venni, mert ő maga kijelentette a korábbi állítását, ez nem volt valós, és szeretne módosítani. Nem arról van szó, hogy most tanúk bebizonyította, vagy így. Most az alapelve, állított valamit, és utána szeretné módosítani. Most, ha tényleg lehet módosítani, akkor már előző probléma feljöhet, hogy ő állít valamit ki, de nincs igazán, szeretném módosítani. Ugye, és illetve ez eleve egy kapu annak, hogy az ember hazudjon. Ugye kezdődik a per, az alperes bízik, hogy el fogja mondani az igazat, és ez biztos, hogy neki jó lesz. Elindul a per, és észreveszi az alperes, húha, nem szabad mondanom azt is, ami a valóság, mert úgy tűnik, hogy a bíró másképpen értelmezi. Jó, szeretném módosítani, nem úgy történt. Miért nem úgy történt? Mert látom, hogy a per másik irányba megy el, hogy az elképzelte. Ezért nem lenne teljesen helyes, ha azt mondanám, hogy lehet később módosítani. A halakha tényleg ebben az esetben nem azt mondja, hogy most a bíró figyeljen, hogy most a körülményeket, de Allah azt mondja, nem. A bíró ne figyeljen semmit, mert alapállás az, hogy nem lehet módosítani. Csak egy pár konkrét esetben, amikor megvan engedve a módosítás, és erre nem mondom az, hogy mindig az objektív helyzetet kell figyelni, és akkor vagy elfogadni, vagy nem. Nem. Hanem azt mondjuk, általában nem lehet elfogadni, és van kivételes eset. Nézzük meg, kezdjük bele a dolgokban, és aztán majd, ami marad, az a következő órára marad. Első dolog. Alperes, felperes vitatkoztak. Felperes így állított, az alperes másképpen állított. Jó, akkor menjünk el bíróságra. Eljön a bíróságra, az alperes egy teljesen másik verzióval áll elő. Ami tegnap állított, és erősen, és kiabáltott, és mondta, teljesen, abban lett szó sem. Egy teljesen másik verzióval áll elő. Majd lehet, vagy nem lehet. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy minden olyasmi, ami nem bíróságon hangzott el, és nem bíróságon az ember mást mond, vagy lehet még ellenkezőt is állít, semmi problém. Miért? Mert az ember a valódi mondani valója az inkább a bírósága mondja el, és nem karában. Mi a logikája a dolognak? Mert ő nem akarja, hogy az alper, a felperes tudja felkészülni, mivel lehet őt cáfolni. Ez mindenféleket állít neki. Ő is akar a felperes nem is készül, azt mondja, hát olyan könnyű fog menni ez a per. Eljön a bíróságra, és azt mondja, a teljesen másik verzió, és a felperes erre nem készült fel. És akkor inkább lehet az, hogy az alperesnek a verziója el legyen fogadva. Egy eset, ami történt, valaki vett egy ingatlant a másiktól, és később jött valami adót kellett fizetni, ami azért kellett fizetni, mert bonyolult történelmi, és eljönnek az adóbeszedők, és azt mondja, ne követeljetek tőlem semmit, mert közben találtam benne olyan hibát az egészben, hogy visszamegy az egész üzlet. Akkor én nem fizetek most semmi adót, mert valójában nem az enyém. No, az ügy bíróságra kerül, és ő teljesen más állít. Azt mondom, semmi probléma. Miért? Mert adó esetben az ember bármit mond, csak menjenek el. Utána majd bíróságnak tisztázni fog, akár így, akár úgy, de a valódi verziót azt nem mondja el. De itt van két fogalom, ami nem szabad összekeverni. Van, amikor az ember elismer egy követelést, egy adóságot, azt a bíróságon kívül is érvényes, és van, amikor az ember állít valamit, amivel tagadja egy követelést. Azt a bíróságon kívül nem érvényes. Ugye mi a különbség a kettő között? Amikor a bíróságon kívül elismerte tartozást, erre azt mondom, hogy akárhol elismer az ember a tartozás, akkor az valós. Ha nem, akkor nem miért ismerte volna el. Amíg az ember tagad valamit, csak egy verziót mond el a bíróságon kívül, erre azt mondom, amit ő mond ez a bíróságon kívül, semmi nem ért, mert a valódi tagadást azt a bíróságon fogja elmondani. Szóval, ami nem a bíróságon hangzott el, az semmi, ami a bíróságon elhangzott, akkor az első verzió az a valódi, kivéve, ha még belemagyarázni akar, azt mondja, kicsit kiegészíteni, és ez nem mond ellen annak, amit előbb állított, ez csak ő kiegészíti, az még lehet, de a bíróságon az első verzió, ami érvényes. Másik eset, hogy ha valaki írásban adta, amit az ember már írásban adja, az már nem csak így, hogy hagyjál béken, majd bíróságon tárgyalunk. Az ember írásban adja, akkor ez már a valódi verzió. Ugyanis Izraelben, ugye azt mondtunk, hogy mindent bíróságon kell beadni írásban, akkor utána nem lehet ezt tagadni. Sokan azt mondja, van egy olyan vélemény, hogy azt mondja, ha már írásban történt, akkor hiába próbál utána módosítani, ez nem lehet. Mert írásban az ember pontosan, precízen fogalmaz. Igen, ám, de van itt egy lehetőség. Az izraeli rabinátus megengedi, hogy a beadványba, amit beadnak a bíróságra, vagy a peresfél írja alá, vagy az ügyvédje. Ha nem ő írta alá, hanem az ügyvédje írta alá, és ő pedig azt mondja, én nem úgy gondoltam, hanem másképpen, az már lehetséges, mert ő még nem állította. Ami alá van írva, az csak az ügyvédenek az aláírása. Vagy még az is, hogy azt mondja, én elmondtam a történet lényeget, és valaki ezt fogalmazta meg nekem, és én írtam alá. Az is még elmegy, ha úgy tűnik, hogy tényleg alapja van a dolognak. Rosszul volt megfogalmazott. Én nem fogalmaztam, valaki segített a fogalmazásban. Akkor az még elmegy. Érdekes dolog, hogy valójában, ugye azt mondjuk, hogy a Sulchan Aruch azt mondja, hogy írásra beadtak, nem lehet módosítani, mégis a rendeletekben, a 65-ös paragrafusban az van benne, ha a peresfél a bíróságon mást állít, ellenkezőt állít, mint annak, amit a beadványban volt, akkor a bíróság azt mondja neki, hogy javíts ki akar a beadványt. Azt jelenti, hogy elfogadja a másik verziót. Ez pedig ez már nem, halakha nem úgy állítja, valami miatt a rabinátus úgy érezte, hogy mégis ezt meg kell engedni. Lehet, hogy ez az kapcsolódik, amiről beszéltünk múlt héten, hogy azt akartak, hogy mégis hasonlítson az állami bíróságot, az ember megszokja, hogy lehet állítani és módosítani, és másképpen állítani, bizonyos kereteken belül, akár a rabinátusnál is meg kell engedni. Egy furcsa dolog. Aztán van még egy lehetőség, Tochke dédibur. Azt jelenti, hogy valaki állít valamit, mond valamit, és rögtön javítja ki magát. Kijavítja magát, akkor semmi probléma. Ez egy általános alapelv a halakában, egész Talmudban. Tochke dédibur. Ha már beszélgetés közben már javítja magát, az elmegy. Menni az a beszélgetés közben, azt jelenti, mennyi szünet lehet, mert azt mondja a Talmud, amennyit az ember köszönne a mesterének. Hogy köszön az ember a mesterének? Béke rád, mesterem és tanárom. Négy szó. Shalom alecha rabbi umori. Azt jelenti, ha még kevesebb, mint 4 másodperc, vagy 5 másodperc, mennyi az a 4 szót elmondani, 2-3 másodperc, akkor kevesebb, mint annyi másodpercen belül, akkor még lehet módosítani. Miért? Mert azt mondom, hogy ő még nem fejezte be a mondani valót. Vagy mondjuk például azt mondja a bíróság, igen, tisztelt bíróság, elismerem, hogy tartozok neki. Nem tartozok neki. Semmi probléma. Akkor az utolsó az érvényes. Akármit állít a mondat első felében, 1 másodperc várja, azt mondja, nem tartozok neki, semmi probléma. Nincs ez, és csak az utolsó verzió az, ami érvényes. Nem vettem fel kölcsön tőle, felvettem, nem vettem fel. Akármit mond, azt jelenti, a jegyzőkönyvben nem kerül bele, csak az utolsó verzió. Az embernek ki tudja javítani a magát. Most, mi van akkor, ha a peres fél bíróságát hosszú-hosszú történetet mond, 20 percen keresztül beszél. Akkor csak az utolsó mondatot tud módosítani, vagy az egészet. És erre az elfogadott vélemény az, hogy amit az ember mond egy témában, akkor az egészet még tudja módosítani, nem csak az utolsó mondatot. Mert igen, akkor mindig minden mondat után van 2 másodperc, ez nem így van. Az ember mond egy hosszú történetet, utána még tudja finomítani, kiegészíteni, visszavonni bármit, a 20 perc után 3-4 másodperc. De az nem fog menni, ha ő állít valamit, mondjuk a felperes, az alperes kezd, alperes válaszol, és ahogy az alperes válaszol, akkor ő szeretné még 3 másodpercen belül módosítani. Mit akar módosítani? Nem az, amit az alperes mondott, amit ő mondta korábban. Az nem megy. Mert minden ember csak a saját mondása után van neki 3 másodperce, nem a másik mondása után. Miért hangsúlyozom ezt? Mert a tanúk esetében másképpen van. Ugye azt írja a Biblia, hogy a tanú csak akar érvényes, hogy 2 tanú van. 2 tanú jön együtt, és elmondanak. Az egyik elmondja a történetét, a másik folytatja, vagy szintén mondja, akkor a másik tanú valomása után 3 másodperc, még az első is tud még módosítani. Miért? Mert 2 tanú az egy egység. És ezért, amikor ők beszélnek, felváltva, az még mindig egy nagy valomás. Utána bárki tud még módosítani. De alperes és felperes az nem egy egység. Az sőt, ez 2 ellenkező egység. És ezért az alperes mondat valamit. A felperes kezdett beszélni, akkor az alperes már nem tud hozzászólni, és kijavítani még saját magát sem. Szóval, 3 esetet mondtuk, amikor lehet mégis módosítani. Igen? 1. Bíróságon módosít, és mást állít, mint amit állított korábban bíróságon kívül, az elmegy. 2. Ha írásban adta, akkor még ez sem lehet. Jó, ez nem egy másik lehetőség, hanem pont fordulva, ez egy szigorítás. És a 3. Ha még köszöntési időn belül van, akkor még bíróságon is tud módosítani. Ami még maradt hátra, ez már a következő alkalomra, hogy mi van akkor, ha ő olyasmit szeretne módosítani, ami rontja a saját helyzetét, saját esélyt rontja, vagy ha úgy akar módosítani, hogy javítja a saját esélyt. Ezt a kettőt még megnézzük. Köszönöm a figyelmet!